el azul de yo, hace que tiene lindo reflector. El azul de yo, hace que tiene lindo reflector. El azul de yo, hace que tiene lindo reflector. El azul, este luz, hace que tiene reflector. El azul de yo, hace que tiene lindo reflector.
Ó, drága mennyei atyánk, köszönjük a drága szent fiadat, akit értünk adtál, mert szerettél minket. Jézus nevében köszönjük az ő kifolyt drága szent vérét, az ő megtört testét, és köszönjük, mennyei atyám, hogy ő megszerezte nekünk a váltságot. Köszönjük, hogy büntelenül, igazként állhatunk előtted, drága mennyei atyánk. Köszönjük, hogy megadtad nekünk a te szeretetedet, a te jóságodat, a te békességedet a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy gyógyultak vagyunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy egy ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés, sem a betegségben, sem a megpróbáltatásokban, sem a helyzetekben a Jézus nevében. Köszönjük és megáldunk téged, mennyei atyám, köszönjük, hálás a szívünk a mindennapunkért. Köszönjük, hogy minden nap jó dolgokat végzel el az életünkbe, mert mi engedelmes szívűek vagyunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus útján járunk, és köszönjük, hogy a kegyelem alatt élhetünk, és a védő szárnyaid alatt tartasz bennünket, mennyei atyám. Köszönjük ezt a hatalmas váltságot, amit értünk tett az Úr Jézus. Köszönjük a drága szent nevét, amely felmagasztaltatott minden név fölé, és erre a névre minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük, mennyei atyám, hálákat adunk az itt jelenlevőkért. Köszönjük a drága szíveket, köszönjük a Krisztus testében levő drága testvéreinket. Köszönjük a szolgálataink alatt levő drága embereket. Köszönjük az életeket, és köszönjük, hogy a drága Úr Jézus minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Köszönjük az engedelmes szíveket, akik megfutják a futásukat, és nem akadályozzák a hitüket, mert hitáltal tudunk megállni a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyánk, hogy amit ránk bíztál, azt mind megfutjuk, és a te akaratod szerint járunk el a mindennapjainkban a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyánk, hálás a szívünk minden jóért. Köszönjük, mennyei atyánk, az életünket, a családunkat, és minden drága embert, akit megteremtettél, mennyei atyám. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, megáldjuk az országunkat. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy olyan embereket adsz a vezetők mellé, akik áldottak és Krisztusban járnak, és helyesen igazgatják az országunkat a Jézus nevében. Megtiltjuk a gonosz minden cselvetését, minden erejét a világban, és megkötjük a támadásoknak az erejét, elparancsoljuk, és kiküldjük a harcos angyalokat, és a félelem szellemét elparancsoljuk az életekből, és a krisztusi értelmet szóljuk, hogy megálljanak hitben ezen az úton, és az imádságokkal legyőzzünk minden akadályt a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei atyám, hálás a szívünk mindenért, és köszönjük, hogy meghallgatod az imáinkat, és megválaszolod a Jézus drága szent nevében. Amen.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd dicsérettel, magasztalással, hála adással. Köszönjük, atyám, hogy igazként járulhatunk a te szent színed elé, mert Krisztus igazsága nekünk tulajdonítatik. Köszönjük, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban, és ezt működtetjük, használjuk, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét. És hálákat adunk, atyám, hogy te nagy gyorsasággal megrontod a sátánt a talpunk alatt, ahogy megígérted. Megkötjük a sötétség minden erejét, a megtévesztésnek minden formáját, a szentek felett, az országunkban levő emberek felett, és az országunkat befolyásolni próbáló emberek felett a Jézus nevében. Hálákat adunk, Atyám, hogy a kijelentés, bölcsesség, tisztálátás és különbségtétel szelleme a miénk. Köszönjük, Atyám, azt a békességet, amit Te adtál nekünk Krisztusban, és továbbra is kihirdetjük, hogy a békesség hercege a mi Urunk, és minden zaklatást vissza utasítunk a Jézus nevében. Ahogy, Atyám, a tyúkanyú a szárnyai alá veszi a csibéit, ugyanígy a pásztor is a köpönyege alá gyűjti a bárányait, ahol oltalmat találnak, ellátást találnak, és szent védelmet a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te elrejtesz bennünket az ellenség elől, és hálákat adunk, Atyám, hogy a Te dicsőséged megláthatik rajtunk, és kedvesítesz bennünket minden ember előtt, valamint a Te kegyelmed napról napra megújul felettünk, és győzelembe visz. Hálákat adunk a drága szent szellemért, aki győzelemre visz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az életedet áldoztad értünk, hogy mi szabadok lehessünk, és kihirdetjük, hogy Jézus megváltott minden átoktól, így szabadok vagyunk a sötétség bármilyen befolyásától, munkájától, és azok is maradunk. És hálákat adunk, Atyám, a szolgáló angyalokért, akik értünk munkálkodnak folyamatosan. Megáldjuk, Atyám, mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, azokat is, akik ma nem tudtak eljönni a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Ma Évi fog szolgálni felétek, és a megigazultság témájában fog benneteket tanítani. Ehhez néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Hallottátok azt a szót, hogy prius. Az azt jelenti, hogy büntetett előélet. Vagy pedig a bűnügyi szempontból tekintett előélet. Így határozható meg. Addig, amíg nem fogadtuk be az Úr Jézust, addig nekünk is úgymond priusunk volt. Mert az eredendő bűnt örököltük Ádámtól. És hála és dicsőség Istennek, hogy az Úr Jézus elvégezte a kereszten a munkát, és az újjászületés, az üdvösség és a megigazulás mind a kereszt munkájának köszönhető, és ez a három szinte egybe tartozik, mert egy időben történik, amikor valaki befogadja az életébe az Úr Jézus Krisztust. Hallgassátok szeretettel és nyitott szívvel. Évi.
Köszönjük, Atyám, a nyitott szíveket, köszönjük, mennyi Atyánk, hogy a drága Szent Szellem vezet minket a mai napon, a mai tanítás alkalmával, köszönjük a jelenlétet, mennyi Atyám, és köszönjük, hogy betöltesz minket a dicsőségeddel a Jézus nevében. Amen. A mai napon, ahogy a pásztorunk mondta, a megigazultságról fogok tanítani nektek. Ahogy a szeretet része Isten természetének, ugyanúgy a megigazulás is Isten természetének a része. Isten az üdvösség elnyerése pillanatában helyezi a teremtményébe, és ezzel válik a menny királyságának a tagjává. tehát igazként újjászületve állhatunk Isten előtt, és így kerülhetünk be a menny királyságába. Az első ige versünk a Róma 10:10, egy ismert ige, de minden alkalommal, mikor az ember elmélyed az igében, tanulhat belőle, és kap kijelentéseket, újabbakat. A Róma 10:10 azt mondja, hogy mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Amen. Ebben az igében kettő dologra kell figyelni. Először is a hit beszéde a szádban és a szívedben van, amivel érvényesíteni tudod a megigazultságodat. De két dologra kell odafigyelni. Az egyik az, hogy az ember a szívében hisz a megigazulásra. A másik pedig, hogy meg kell vallani, tehát szánkkal kell megvallást tenni Jézusról, hogy az életünk ura, ami által újjászületünk, tehát befogadjuk a Jézust, és akkor kapjuk meg a megigazulás ajándékát. Tehát az üdvösség imában, mikor valakivel elmondatjuk az üdvösség imáját, bent van ebbe a drága imában, hogy először is elmondja, amit hisz a szívében, hogy hisz Jézusban, hogy ő Istennek a fia. Hisz abban, hogy meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a halálból. És hisz a feltámadásban, és hisz a megigazulásban. Tehát hisz abban, hogy feltámadt a halálból, hogy mi meg tudjunk igazulni. Ez a szívnek a hite, ez az ige első része. A második pedig, amikor a szánkkal megvalljuk, hogy kérjük az Urat, a Jézus, hogy legyél az én Uram, megváltom, gyógyítom. Utána újra a szánkkal kimondjuk, hogy Jézus, te vagy az Uram, megváltom, gyógyítom. Tehát nagyon fontos, hogy hinni kell, és a különbség itt van a megigazulás és az üdvösség között, tehát az újjászületés között, hogy a megigazulást hisszük a szívünkbe. Hisszük azt, hogy Jézus Istennek fia, és ő megigazított minket. A másik pedig, hogy az üdvösséget a szánkkal megvalljuk. Ezt mutatta nekem az Úr ma, és ahogy elmélkedtem benne, így mutatta meg, hogy mi a különbség a megigazultság és az újjászületés között, mert eddig olyan mélyen nem tudtam én sem. Tehát a megigazulás jelentése, az ember tiszta, bűntőlmentes állapotának a visszaállítása Isten előtt. Tehát a megigazulás nem az üdvösség. A megigazítás a kárhoztatásnak az ellentéte. Tehát amikor valaki megigazul, akkor már onnantól kezdve nem kell magát kárhoztatni. Mert nagyon sokan vannak, akik kárhoztatják magukat. A Római Levél 4-es fejezet 5-ös verse, a következő igénk, amiben azt írja az ige, hogy aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak hite szolgál megigazulásra. Amen. Tehát az újjászületéskor a Krisztus igazsága a te szellemednek a részévé válik, és a miénknek meg már vált. Tehát a szellemünknek a részévé vált, ami azt jelenti, hogy rendeződött Istennel a kapcsolatunk. A következő példa viszont segít abban, hogy megértsük a megigazulást. Kérdezhetjük azt, hogy férfi vagy nő, vagy ezt mindannyian tudjuk, hogy ki a férfi, ki a nő, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Hogyan váltunk azzá? Úgy születtünk. Krisztusban is ugyanilyen módon váltunk igazzá az újjászületéskor, amit nem a fizikai cselekedetek által nyertünk el. Akkor megigazultá válsz az újjászületéskor, ezt nem veszítheted el a rossz fizikai cselekedetek által. Tehát igaznak születtél, amikor új teremtéssé lettél Krisztusban. A megigazultságunkat és az üdvösségünket csak úgy veszíthetjük el, hogyha szándékosan megtagadjuk Jézust. Következő igénk a Róma 3-ban van, 24-től 26-ig. Azt írja, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében, hitáltal, hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte korábbi időkben elkövetett bűnöket. És hogy megmutassa az ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való. Amen. A drága mennyei atyánk a hosszú tűréséből elnézte a régen elkövetett bűnöket, mikor még nem születtünk újjá. Hogy milyen hosszan tűrt, és ezt a hosszú tűrést nekünk is meg kell tanulni. Nekünk is gyakorolni kell, mert amikor hosszan tűrünk, és kivárjuk Isten időzítését, akkor nagyon jó dolgok tudnak történni az életünkben. A 26-os verset a bővített fordítás szerint így írja az ige, hogy Isten megigazítja, és igazként fogadja el azt, akinek valódi hite van Jézusban, tehát a hit az nagyon fontos. A hit az nagyon lényeges dolog. Tehát ingyen, Isten kegyelméből hitáltal nyertük el a megigazulásunkat. Az Efézusi levél meg is írja ezt, Efézus 2-ben a 8-9, azt írja, mert kegyelemből tartottatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Amen. Tehát láthatjuk az igéből, hogy nem cselekedetek által igazulhatunk meg. Nem cselekedetek által nyerhetjük el a megigazulásunkat, hanem a drága Jézusunk, amit tett értünk, és ezt elhisszük, tehát hitáltal fogadjuk el. És láthatjuk, hogy nem a saját cselekedeteink által állhatunk meg Isten előtt, hanem ahogy Jézus megigazított minket, a szívünket, a szellemi szívünket megigazította, nem a fizikai cselekedetek által állunk meg. Nem annak köszönhetjük, hanem hogy Jézus mit tett értünk. Isten a Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk a kereszt bevégzett munkája által. A mennyei atyánk a megigazulás védőburkával vesz körül minket, így a Krisztus igazságával tudunk előre menni. A Krisztus igazságával tudunk bármikor belépni az Atya trontermébe, hálaadó és imádkozó szívvel. Jézusban újjászületve fellettünk mentve a bűn és az ítélet alól. Ezáltal elfogadottak vagyunk Isten szemében. Tehát a bíróságon is, amikor felmentenek valakit, akkor az ítélettől, tehát a vád alól fel van mentve, így szabad mehet, ha merre akar. Úgy tekints magadra, mint ahogy Isten tekint rád. Úgy kell magadra tekinteni, mert a vele való kapcsolatod az egy szilárd lett, és rendíthetetlen, kitartó. Ezt két dologgal tudom alátámasztani, hogy tekints magadra. Tehát úgy állhatunk meg Isten előtt, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el. A másik pedig, hogy minden kárhoztatás és minden kisebbségérzés nélkül képesek vagyunk megállni Isten jelenlétében. Tehát ez azt jelenti, hogy Istennek kell tetszenünk. Tehát Isten előtt kell állnunk, ő előtte kell elszámolnunk mindenről, és ő minket tisztán lát, mert a szívünket nézi, nem a cselekedeteinket, ő a szívünket nézi, hogy hófehérbe felöltöztettük a szívünket, a szellemünket. Tehát nem emberektől kell függenünk. Senkitől nem kell nekünk függeni. Nem kell kisebbségi érzetben élnünk, mint nagyon sokan a világban, hogy leuralja egyik ember a másikat, és ő ilyen kicsinek érzi magát. Nem. Egyedül Istentől kell függenünk. Ha őrá tekintünk, akkor nagyobbak vagyunk attól, aki uralkodni akar felettünk, attól az embertől és a sátántól hatalmasabbak vagyunk. Galata 3.11 következik. Az a lényeg az egészben, hogy nem kell magunkat törvény alatt tartani. Senki alá nem vagyunk rendelve, csak Isten alá. Senki nem uralkodhat felettünk. És ez az ige alá is támasztja. Tehát Galata 3.11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Tehát igazából Isten előtt vagyunk, igazként tisztán állunk, büntelenül állunk Isten előtt. Tehát törvény által lehetetlen megigazulni, mert a törvény a cselekedeteket nézi. Isten pedig kegyelem által. Istenben kegyelem által élünk. Kegyelem pedig a megigazulás szolgálata, mert csak kegyelem és hit által lehetünk igazak. Krisztus megváltó munkájában együtt jelent meg a megigazulás is, és a kegyelem is. Róma 5.21. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által, az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az újjászületésünk előtt a bűn súlya és terhe alatt éltünk, mert mindannyiunkat érte nyomás, és nagyon sokan vannak, akik újjászületnek, és hiszik, hogy igazzá válnak, büntelenek lesznek, azok bizony nagy szabaduláson mennek keresztül. Mert tegnap beszélgettünk erről a börtönszolgálatunkban az egyik fiatal emberrel, és teljesen más emberré vált, mert amikor először eljött az összejövetelre, és befogadta az Úr Jézust, és tudjuk azt, mert bizonyságunk van abból, hogy ő hittel szívvel tette, elhittel szívében, amit imádkozott, amit Jézus ígért, és amit Jézus elvégzett helyette, és érte. És azóta teljesen más emberként él. Tehát el is mondta, hogy ő soha többet nem tenne ilyet, amit tett. Tehát annyira csodálatos dolog, mikor valaki felismeri ezt, és nincs más, ahova menjen. Csak egyedül Istenhez. Ez ugyanúgy van, mint amikor elmennek az emberek az orvoshoz, és megállapítanak egy rossz diagnózist, és már azt mondja, az orvos nem tud segíteni rajta. Akkor Istenhez kapaszkodik, és Isten meg fogja őt szabadítani, mert hisz, tehát a hitünk nagyon fontos, hitben való működésünk. Tehát, ahogy mondtam is, hogy újjászületésünk előtt a bűn súlya és terhe alatt éltünk, de az újjászületést követően a tisztító Szentvér van felettünk, mert az megtisztított minket, és szabaddá tett, és tisztává tett bennünket a drága Úr Jézus tisztító Szentvére. És ahogy mondtam is a bizonyságból, hogy a megigazultság tudata felszabadítja a hitet. És a hitből eredő megigazulás garantált sikert eredményes az életben. Nagyon sok életben. És köszönjük is a mennyei atyának. De ha mégis elvédtünk valamit, mert nincs olyan ember, aki bűntelen ezután is, mert apró pici bűnöket is elvétünk, ha csak gondolatban is, de elvétjük, attól még nem veszítjük el a megigazulásunkat. Tehát a szívünkben az Úr Jézus akkor is ott van, meg akkor is megvan a megigazulásunk, és akkor is büntelenek vagyunk, mert tisztára mosott az Úr Jézus. Filippi 3.9. Így lássuk magunkat, ahogy ez az ige leírja. És úgy találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusba való hitáltal, Istentől való megigazulás hitáltal. Amen. Világban vannak olyan emberek, akik saját erőből próbálnak megigazulni, de erre egy ember sem képes. Ugye vannak olyan emberek, akik mondják, hogy hát most én bűnt követtem el, de ezután nem fogok. De mindig elköveti a bűnt, mindig elköveti folyamatosan. Egyedül Jézus tudja ettől a bűntől megszabadítani, mert ő, Jézus nem a fizikai cselekedeteket látja, de az emberek, a világban élő emberek azt látják, és Jézus az eredendő bűntől szabadított meg minket, az eredendő bűntől is, és a fizikai cselekedetekből is megszabadított, tehát megigazított minket. Az elveszett embernek olyan bűnnel szennyezett módon kell Isten elé járulnia, ahogy van. Tehát azzal a sok bűnnel terhelt módon, amit elkövetett az élete során fizikailag is és szellemileg is, mert a bűn szellemi eredetű gondolat szintjén jönnek ezek a bűnök, mert úgy jön aztán a fizikai valóságba, ahol, ahogy ugye az imádságot is Istenhez imádkozzuk, és a hitünkben megtartjuk, és valóságba jön. Ugyanúgy gondolatba megy a bűn gondolata is, hogy most elmegyek és betörök valahova. Aztán a fizikai valóságba hozza, és aztán szellemileg és fizikailag is azért az elveszett embernek nem egyszerű dolog ez. Tehát az elveszett emberről van szó. Olyan bűnnel szennyezett módon kell Isten elé járulnia, ahogy van. Mert a Szentvér meg fogja őt tisztítani, és igazzá fogja tenni. A megigazulás nem egy helyes magatartásformán, és nem egy helyes életvitelen alapul, hanem Isten kegyelme által nyerhető el, ahogy írta az Efézus 2.8.9. És ezt tegnap is elmondtam a börtönbe, hogy ha valaki elveszett még, a világban él és gyilkol, de bekerül a börtönbe, és valami módon megbánja, hogy amit tett, és kijön egy alkalomra, és amikor újjászületik, és megtudja, hogy el van az a bűn törölve neki, mert ugyanúgy Isten eltörli a fizikai bűnt is meg, de a szellemi a lényeg. Ha eltörli, és megtudja ezt, akkor teljesen szárnyalni fog. És megbánja. Tehát ez a lényeg, hogy soha többet ne tegye meg. Mert ugye így is elvétjük a mindennapjainkba is, de akik akkora bűnt követnek-e, azért a törvény megbüntet. Tehát a földi vétkezéseket a földi törvény bünteti igazából. Még egy csodálatos dolgot mutatott meg az Úr, hogy ugye mi ebbe a bűnös világba születtünk bele, és bűnös állapotba születtünk. Jézus viszont ebbe a bűnös világba büntelenül született bele. És Jézus megtanított minket, végigment ezen az úton, és minden nap érte valami megpróbáltatás őt is. Mert biztos vagyok benne, mert az ige is több helyen írja. És én tudom azt a szívemben, hogy ő végigment ezeken, és felvállalta azt, hogy helyettünk menjen a keresztre. És azért történt ez, mert 3,5 az kevés, ugye, amit ugye szolgálata alatt végigjárt, és 3,5 alatt történt meg végül is, én úgy látom, a szellemi része a megváltásig, a mi életünk miatt, igazából a mi életünkért. A megváltás alatt ő magára vette a bűnöket, és szellemi halottá vált, de ő előtte bűntelen volt. És ugye ő ebben a világba jött bele, ebbe a bűnös világba, de büntelenül. Tehát ő nem ismerte a rosszat. Ő is itt tudta meg a földön a rossz dolgokat. Itt kapta a rossz dolgokat meg, és ugye mi volt még a másik, a leggyötröbb rossz dolog, a legfájdalmasabb neki, amikor az ördög lett az ura a pokolba, amikor elkülönült Istentől a szelleme, az atyától. És ott tudta meg, hogy mit jelent az a nagyon-nagyon rossz, mikor szellemileg halott az ember. És mi meg azért születtünk bűntermészettel, mert el voltunk különülve az atyától, mi a rosszat tudtuk meg előbb. És most azért vagyunk, hogy megtudjuk a jót is. Tehát nekünk törekedni kell arra, hogy a jót megtudjuk, megtapasztaljuk. És minden napon ezért minél többet kell az igében lenni, és köszönjük a szíveteket, az életeteket és az odaszánásotokat, hogy tényleg minden nap az igével foglalkoztok mindnyájan. Köszönjük az Úrnak, és hogy kapunk is kijelentéseket, megértéseket. Ez egy kis kitérő volt. Tovább lépünk a Róma 5-ös fejezet. Róma 5:16-17. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által, mert az ítélet egyáltal juttat kárhozatra. A kegyelemből való ajándék pedig sok bűntől vezet megigazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek. Amen. Tehát különbség van az Ádám bűnének a következménye között és a Jézus általi megigazulás között. A Róma 5.17 bővített fordításból is felolvasom nektek, mert nagyon szépen leírja ez az ige, inkább egy ilyen magyarázatképpen. Úgy írja, hogy mert ha egy embernek a törvényszegése, vagyis egy embernek a bukása, mint ezt Ádámra írja, vétsége miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább királyként uralkodnak az életben az egy ember Jézus Krisztus, vagyis a Messiás a felkent által azok, akik elfogadják Istennek túláradó kegyelmét, tehát azt a ki nem érdemelt kegyelmet, és a megigazultság ingyenes ajándékát, ugye, akiket igazként állít önmaga elé. Amen. A kegyelem ajándéka még sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket, mert ezt írja az ige. És ez az elveszettekre vonatkozik. Isten számára elfogadhatóvá teszi. Ez a lényeg ebben az igében, hogy elfogadja Isten, ha sok-sok bűnt követel akkor is. Akkor, ha ő hozzá fordul, meg tudja igazítani. De az újjászületést követően mindenkinek úgy kellene állni Isten igazságában, úgy kéne élni az életét, hogy elkerülje bűnöket, és ezzel Isten számára kedves és elfogadható legyen. Engedelmes legyen Istennek. Róma 5.19. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, ugye ez volt Ádám, aki engedetlen volt, tehát elszakadtunk Isten szellemétől. Azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. Tehát ebben az igében láthatjuk, hogy Ádám engedetlen volt, Jézus pedig engedelmes. Ádám engedetlensége kihatott az emberiségre, de Jézus engedelmességének köszönhetően és a megváltási munka elfogadásával igazzá lehet válni. A megigazulás a Biblia egyik tévesen félreértelmezett témája. Sok kereszténynek az korlátozza a hitét, hogy nincs megértésük a megigazulásból és az ahhoz kapcsolódó kiváltságokból, és így ezáltal, hogy nem értik és nincs megértésük belőle, és hogy kell azt használni ebből adódó kiváltságokat, legyőzötté válhatnak. Az egyik téves nézet az, hogy azt gondolják sokan, hogy a jó cselekedetek által meg lehet igazulni. De nem lehet. Tehát nem a jó cselekedetek által lehet. Nem azáltal, hogy jót teszek valakivel, nem azáltal, hogy jó az életvitelem, tehát minden normálisan megy az életünkben. Nem. Nem ezáltal lehet megigazulni. Nézzük meg a Galata 2.16-ot, hogy mit ír ehhez kapcsolódóan. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusba való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Amen. Ha jó cselekedetek által válhatnánk igazzá, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia, nem kellett volna Jézus kereszt halála, és az ő drága tisztító szent vére sem. Tehát nem lett volna rá szükségünk. Tudnunk kell, hogy egyedül csak Jézus vére képes elfogadottá tenni bennünket Isten előtt. És ezt kell elmondani mindenkinek, aki nem tudja. Amikor Jézus a kereszten megfizette bűneink árát, akkor teljesedett be Isten igazsága. 1 Péterben megnézzük, az 1 Péter 1, 18-19-es igeverset. Megnézzük a miénkből is, és az egyszerűből is. Azt írja a miénk. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Az egyszerű fordítás is nagyon szépen leírja. Azt írja, hogy tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket elcéltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüstpénzzel fizetett értetek, amely elveszíti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. Amen. Tehát az előképben, ami az Ószövetségben történt, hogy tiszta áldozati bárányt vittek ugye a pap elé. Isten igazságossága miatt viszont az ítélet nem volt elkerülhető. Az ítélet, ami bennünket illetett volna, az a drága Jézusra terhelte rá a jó Istenünk, aki büntelen volt, aki az ítéletet helyettünk magára vállalta. Helyettünk és értünk tette. 2 Korintus 5.21-et a egyszerű fordításból olvasom nektek. Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Tehát Jézus befogadásakor az ő szent vére megmosott, megszentelt bennünket és megigazított. Ennek köszönhetően szeplőtelen és büntelen lett az életünk, a szívünk. Ezért Isten nem emlékezik vissza a bűneinkre, az el van törölve onnantól kezdve. A Mikeás 7.19 azt írja, én a Magyar Biblia Tanács fordításából olvasom fel nektek, újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Ezt ugye Mikeás próféta könyvében olvassuk, ez is egy előképnek mondható, hogy újra irgalmas lesz hozzánk, mert ugye Úr Jézus megváltott. Hogyha Isten nem emlékezik meg a vétkeinkről, akkor nekünk sem kell a múltban vájkálni. Nem kell a múltban elszenvedett sérelmekre tekintenünk, mert az akadályozna minket a cél és a siker elérésében, mert mint hallgatjuk a tanításokat drága szolgálótársainktól és előjárónktól, ott is hallhatjuk, hogy vagy a napi adagokból, ha olvassuk a Hégent vagy a Koplendet, hogy megvan írva, és ez egy nagy igazság, hogy a megbocsátatlanság, a régi sérelmek előhozása, ezek akadályozzák az imaválaszoknak a valóságba jövetelét. Tehát ha valami imaválasz nem jön meg az életünkben, akkor azt meg kell vizsgálni, hogy mivel akadályozzuk. Mert valószínűleg mi akadályozzuk ezt. Isten megteszi, mert az imánkat meghallgatta, de nem tudja valóságba hozni addig, amíg mi akadályozzuk az ördög gondolataival, hogy akkor sem bocsátok meg. És nem lehet. Tehát sértődöttség, meg nem bocsátás, ez mind akadályozza a hitünknek a működését is igazából, mert nem engedjük, hogy Isten tudjon munkálkodni. A Filippi 3.14-ben Pál apostolnak egy nagyon csodálatos igéje van, azt írja, amit nekünk is kell tenni, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Amen. Tehát ha valaki még nem tudja elengedni a sérelmet, az ezt az igét minden nap imádkozza többször. Ez előbb-utóbb a szívébe mélyed, hogy elengedje azt a sérelmet, ami ekkor-akkor, mert mindig azt mondják az embereknek az a szokása, hogy mert ezt tetted velem, meg azt tetted velem. Dicsőség az Úrnak, hogy Jézus minket erre megtanít az igében, hogy ne így cselekedjünk. Egy példát mondok erre, amiben van fizikai és szellemi példa is. A megigazultságunk az a tenger habjához hasonlítható. Ehhez még ige is van, az Ézsaiás 48.18. Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és megigazultságod, mint a tengernek habjai. Amen. Istennek az egyik legszebb munkája az, amikor a homokos tengerpartra kisodródik a víz, és szépen elsimítja, amikor visszahúzódik. A hordalékot azt kinyomja teljesen a partra, és a homokos part fölé is akár, tehát oda a szélére, annak a fövénynek a szélére, ugye a szemetet hordalékot. Nincs hasonló, amikor a víz visszafolyik, és az a homokföveny teljesen sima lesz, békességgel teljes és tiszta. Például, amikor valaki rámegy arra a homokos fövenyre, összejárja, vagy a gyerekek játszanak rajta, rajzolnak rá, vagy több minden történik azon a homokfövenyen, akkor újra ki megy a hullám, és lesimítja. És csodálatosan elrendezi, elsimítja, és érintetlenné válik az a homok utána. Tehát a part karszmentes, sima, békességteljes lesz, mert a hullám mindent elrendezett. Mindent elsimított és megtisztított. Ehhez a fizikai példához hasonlatos a te megigazultságod is. Isten az újjászületéskor úgy megigazított, mintha a bűn soha nem létezett volna az életedben. Ez vonatkozik az eredendő és az elkövetett bűnökre is. Tehát ott állsz Isten előtt tiszta lelkiismerettel, az újjászületésed után. És ez a mi megigazultságunk, amit soha nem veszíthetünk el. Semmi nem állhat közénk és Isten közé. Tehát az újjászületéskor a múlt bűnei eltöröltettek. De mi van azzal, amit azóta elkövett? Amit naponta elkövetünk? A válasz az 1 János 1.9-ben van, és én az egyszerű fordításból olvasom fel nektek. Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Amen. Most egy kicsit úgy eszembe jutott az is, hogy a hazugságot hozta az Úr, hogy beismerjük a bűneinket az Úrnak. Ugye, ha elvétjük, akkor nem hazudunk. Egymásnak sem, mert amikor egymásnak hazudunk, Istennek hazudunk bizony. Nem tudom, hogy valaki ugye a szentek közül is tisztában van ezzel, hogy Istennek hazudik. Aki bizalmat adott nekünk, akiben van a bizodalmunk, és bármikor mehetünk hozzá, mert ő igaznak tart minket. Mi van azzal, aki hazudik, hogy mennyire van tisztában vele? Hisszük azt, hogy világosságot fognak kapni a szentek belőle. Tehát ha az újjászületésünk után vétünk el valamit, vagy hibázunk el valamit, akkor Isten előtt ismerjük el, hogy elvétettük, és köszönjük meg, hogy Jézus szentvére ezt a hibánkat is eltörölte. Mert tudjuk azt, hogy Isten, Jézus eltörölte az összes bűnt. Az eredendő bűnt is, meg az elkövetett bűnöket is. Azt a hazugságot is eltörölte, amit az ember kimond a száján. És azt kell megköszönni, hogy köszönöm, drága Úr Jézus, hogy ezt a hibámat is eltörölted. És köszönöm, hogy igazként állhatok előtted, mennyei Atyám. A Szentvér általi bűneltörlés az vonatkozik a múltra, jelenre és a jövőre egyaránt. De ha ez nem így lenne, akkor Jézusnak rendszeresen vissza kellene menni a keresztre. De megírta az ige, hogy egyszer és mindenkorra eltörölte. Egy ember követte el a bűnt, és egy ember által igazultunk meg, és egyszer és mindenkorra eltörölte a bűnünket. A Szentvér az újjászületés pillanatában tisztára mosott, és azóta is folyamatosan tisztít, és tisztán is tart. Róma 5.18. Itt írja az ige. Miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, Azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó megigazulás. Mindenkiért elvégezte Jézus, akik elveszettek azért is, csak nekik is meg kell tenni a lépést ahhoz, hogy igazzá is váljanak. Amikor az ember elvét valamit, általában kárhoztatja magát. Ezzel elveszítheti a megigazultság érzését, nem a megigazultságát, a megigazultság érzését, ezzel alááshatja a hitét, meginokhat a hitében. Velem is fordult elő ilyen. Meginoktam, mert kárhoztattam magam valami miatt. És meginog az ember hite, hogy akkor most hogy van, mit csináljak, mit tegyek. Mindegyünk előfordul ilyen. De ha felnövekedsz Isten igéjének a megértésében, akkor nem fogod megengedni, hogy az ördög kárhoztasson, mert a kárhoztatás az ördögtől van. Mert ellene tudsz állni neki. A Jakab 4:7. Mindenki ismeri ezt az igét, de mindig fel kell eleveníteni az igéket. Jakab 4:7. Ez egy fontos ige. Vessétek alá magatokat az Istennek. Ebbe van az engedelmesség. És álljatok ellen az ördögnek, és elfut, elmenekül előletek. Mert ha ellene tudunk állni, ahogy bemutatták ugye Pesten is, hogy hogy kell ellenállni mindig, mert visszajön, mert ugye van egy jó tulajdonsága, hogy kitartó. De nekünk is ugyanúgy kitartóan ellene kell állni. És ki kell a rugni teljesen oda, ahonnan jött, vissza kell küldeni. Tehát légy tudatában annak, hogy Isten megtisztít minden hamisságtól és minden gonoszságtól. Jézus kiszabadított a sötétség hatalmából, és átvitt minket a világosság országába, amelyre a megigazultsággal tett minket alkalmassá. Kolosse 1:13-ban olvassuk is az igét hozzá, hogy a sötétség hatalmából átvitt minket a világosság országában. Kolosse 1:13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Amen. Tehát ha odaszánod magad a megigazultságnak, akkor a Szent Szellem magához fog ölelni, és így nem fognak vonzani a világi kívánságok, mert arról le kell szokni. A megigazultságunk napja egy örök ragyogás kezdete. Malakiás 4:2. Egyszerű fordításból olvasom. De számotokra, akik tisztelitek és félitek nevemet, az a nap olyan lesz, mint a hajnal. Felkel az igazságosság napja, és gyógyulást találtok szárnyai alatt. Akkor ugrándozva örvendeztek, mint a borjak, amikor kiengedik őket a karámból a legelőre. Amen. Tehát ahogy a gyógyulás hozzád tartozik Krisztusban, ugyanúgy a megigazulás is a tiéd. Az első téves nézet ugye az volt, hogy a jó cselekedetek által nem lehet megigazulni, és most jön a másik téves nézet, amelyben sokan úgy vélik, hogy a megigazulásban lehet növekedni. De a megigazulásban nem lehet növekedni, mert soha nem leszel annál igazabb, sem a földön, sem a mennyben, mint amilyen most vagy. Mert Isten egyszer megigazított, és onnantól kezdve te igaz vagy ő előtte. És ebben az igében lehet növekedni, meg szellemi növekedésünk lehet, de megigazultságban nem lehet növekedni. Újjászületéskor váltunk igazzá Isten előtt, az ő igazságát adta nekünk, és ennek mértéke az idők során sem változik. Mindig ugyanúgy megmarad. Akik a mai napon születnek újjá, a mai napon fogadják be az Úr Jézust, azok ugyanolyan igazak, mint mi. Ugyanolyan igazak, mint akik már több évtizede az Úrban vannak. Tehát ez nem köthető össze a szellemi növekedéssel. Jézus drága szentvére az újjászületéskor tökéletesen tisztára mosott és megigazított. 1 Korintus 6:11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által. Amen. Tehát fel kell ismernünk, hogy a megigazulás hozzánk tartozik, és el kell kezdenünk ennek a világosságában járni. Az az újjászületett hívő, aki nem érti, hogy igazként áll az Isten előtt, az elfogadja az ördögnek a hazugságait, és megengedi az ördögnek, hogy kirabolja őt az áldásokból. Mindannyiunknak lehetnek hibás lépései, de ennek ellenére újjászületettként mindig igazak maradunk Isten szemében, és válaszokat is kaphatunk az imáinkra. Tehát amikor elvétünk valamit, ennek ellenére ugyanúgy igazak vagyunk, és ugyanúgy imádkozhatunk Istenhez, mert megkapjuk attól még a válaszokat az imáinkra. Az új szövetségben azt mondja a Biblia, hogy egy jobb szövetségünk van, amely jobb ígéreteken alapul. Zsidó 8:6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Amen. Tehát az Ószövetségben a bűnök azok csak el lettek fedve. Tehát minden évben ugye kellett vinni a bűnbakot, akire ráolvasták a népbűnét. Tehát el lett fedve az Ószövetségben, a bűnök el lettek fedve, amire az áldozati állatok vérét használták. Az új szövetségben viszont Jézus vére örökre eltörölte a bűneinket. Örökre. Úgy válik igazzá az ember, hogy hisz Jézus halálában, hisz abban, hogy ő a pokolban a szenvedésével kifizette bűneink árát, majd győzelmet aratott az ördög felett, és végül dicsőségesen feltámadt egy új életre. Jézus halála azt eredményezte, hogy Isten megbékélt az emberrel. Feltámadása pedig elhozta megigazulást számunkra. Róma 5:1 azt írja, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A 2 Korintus 5:19 is egy nagyon szép ige, mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Amen. Isten előtt való megigazulás az egy ajándék, ami által uralkodhatunk Jézus Krisztusban. Mindent különben Istentől ajándékba kapunk. Semmiért nem kér árat, mert a Jézus mindenért megfizette az árat. A Róma 5:17 a bővített fordításban így írja, királyokként fogunk uralkodni az egy Jézus Krisztus, a Messiás, a felkent által. Tehát nekünk tudni kell azt, hogy uralkodhatunk az ellenség ereje felett. Meg kell értenünk, és ebben növekedni kell, és meg kell tanulni, hogy hogyan. Amikor megismered a megigazultságod lényegét, akkor hatalommal meg tudsz állni a sátánnal szemben. Ha kegyelmet bőségben vesszük, és megragadjuk a megigazultság ajándékát, akkor uralkodni tudunk a sötétség ereje felett, és mindig kérjetek Isten bölcsességéből. Mindig, még több kegyelmet, még több bölcsességet kérünk, Uram. Amikor megérted, hogy mit jelent számodra megigazulás, akkor képes leszel átlépni a korlátokat, és belépni Isten határtalan teljességébe. Utolsó igény következik, az Efézus 4:13-ban hangzik el. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett fiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Amen. Hisszük azt, hogy nagyon sokan eljutunk arra a feljebb-feljebb való tudásra, isteni tudásra. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Halleluja. Hálákat adunk a mennyei atyának a dús legelőért. Mert Isten táplál bennünket a szellemi táplálékkal, és hálát adunk azért, hogy az ő hatalmas kegyelméből amnestiát kaptunk, azaz a Priusunk eltöröltetett. Priusmentesek vagyunk. A Priust eltörölheti egy közkegyelmet adó törvény, vagy pedig a köztársasági elnök gyakorolhatja, amikor kegyelmi mentesítést ad. Tehát mi most szellemi értelemben ilyen állapotban vagyunk, hogy mentesek vagyunk az eredendő bűntől és minden bűntől, mert újjászületéskor tiszta lappal indultunk tovább, és onnantól kezdve pedig az Úr Jézus drága szent vére folyamatosan tisztít és tisztán tart. Ez a lényege. Sajnos még szolgálók is tévesen értelmeznek bizonyos dolgokat. Úgy értelmezi egy szolgáló, hogy ha egy újjászületett keresztény bűnt követel, akkor a pokolba jut. De ma is hallottátok a tanításban, hogy nem lehet elveszíteni Istennek a kegyelmét, a megigazulást, az üdvösséget, illetve egyetlen esetben kerülhet a pokolba az újjászületett keresztény, hogyha szántékosan megtagadja Jézust. És kaptam egy megértést, az efézusi igét hallottátok, hogy az üdvösség nem cselekedetek által van. Ha ezt most megfordítjuk, akkor azt is kijelenthetjük, hogy az üdvösség elvesztése sem cselekedetek által van. Ugye milyen egyszerű? Tehát ha a tükörképét nézzük az Efézus 2.8.9-nek, akkor az rávilágít arra, hogy cselekedetek által nem lehet elveszíteni az üdvösséget. Sokan félreértik a Galata levélben, 5-ös fejezetben levő igét, nem látják a különbséget. Van egy olyan kifejezés, hogy nem mehet be Isten országába, a másik kifejezés pedig nem örökölheti Isten országát. Ez utóbbira is azt mondják, hogy a pokolba jut. De ez azt jelenti, hogy ha nem igei és Istennek tetsző módon él egy újjászületett keresztény, akkor csorbítja az áldásainak a teljességét. De nem jelenti azt, hogy elveszti az üdvösségét. Az üdvösség elvesztése egyedül Jézus szándékos megtagadásával lehetséges. Kenneth Hagin ír erről a könyvében. Hálákat adunk a mennyei atyának, hogy a szolgálatunknak van hallgatósága, illetve olvasótábora. Múlt héten kaptam egy levelet, hogy az egyik testvérünk este lefekszik a kislány mellé, és akkor olvassa a tanításokat. Tehát ő nem hallgat, ő olvas. Aztán van egy másik levelezős bárány, aki hallássérült, nem hall. Őnek is az írott anyag az áldás. Hát azt tudja elolvasni. Úgyhogy a hitünket kiárasztjuk abban, hogy ez a békevár szolgálat mindig fog működni, mert Isten megadja hozzá a kellő személyeket, a feltételeket, mert nagyon sokat veszítenének ezek a szentek, hogyha ez megállna. A börtönszolgálatunkkal kapcsolatban az egyik fiatal embert említette Évi, aki első alkalommal nagy teherrel jött. És tegnap is elmondta, hogy ő mint egy kő esett le volna le a szívéről. Ezen szavakkal mondta. Egy másik fiatalember olyan emberrel került egy zárkába, aki gyilkosságot követett el. És egy kicsit tartózkodott tőle. Aztán 2 héttel ezelőtt imádkoztunk azért az emberért, mert ő sátánistának tartotta, és az ima erejét látom abban, hogy azt mondja a másik fiatalember, a gyilkos ember kezébe vette a Bibliát. Tehát az ima erejét lássuk már meg, hogy igenis működik. Jött az Úrtól egy figyelmeztetés, hogy ha valakinek rossz napja van, vagy egy kicsit megzuhant, lent van a padlón, akkor ne hagyjál az imát. Mert ezekben az időkben nagyon veszélyes. És hogyha valakinek lehetősége van, akkor használja ki a 10.000-szeres imának az erejét. Mert az ige azt mondja, hogy egy megfut, amit 1.000-et, 2 10.000-et. És nagyon érdekes, hogy amikor valami témát kapok az Úrtól, akkor például a Facebookon is jön egy képes üzenet, és jött egy olyan képes üzenet, hogy az ördög meg akar lopni az ima időtől. És még egy dolog, amiért imádkozni is fogunk, ahogy elcsendesedtem, kaptam egy felismerést, hogy irritáló szellem, ez konkrétan így, irritáló szellem akar éket verni a kapcsolatukba. Ez akár kötözködés, vagy kritizálás, vagy elválasztás formájában, vagy ingerültség formájában jelentkezik. Ez jelentkezhet időlegesen, tehát egyszer van, egyszer nincs. Látjuk a politikában, munkahelyen is előfordul, hogy irritálják egymást. Joyce Meyer tanítása alapján Évi is tanított arról, hogy emberek irritálhatják egymást. Tehát lehet politikában, munkahelyen, családban, gyülekezetekben, közösségekben, szent kapcsokban is. Ezért fogunk imádkozni, igen. Zaklatás, na az is.
Nyugtalanságot előidézik.
Nyugtalan.
Nem tudom,
igen. Akkor jól hallottam az úrtól? Ezt az irritáló?
Ez volt a válasz, igen, nekem is. Tehát ilyen ingerlékenyé válik
igen,
az ember. Nem tudom, hogy mire mondják.
Nem tudom, hogy nem irritálás ez. Nem tudom. Nyugtalanság.
Tehát ez az irritáló szellem, ez sokféle formában nyilvánul meg.
Nem találja a helyét sem.
Na most ez az irritáció, úgy írtam fel, hogy egy szellemi allergia. Mert az allergia is irritálja az ember. Hol a szemét, hol a bőrét, amit elér éppen, ugye? Tehát ezt mutatta nekem az úr, hogy elcsendesedtem, és úgy még kicsit elgondolkodtam, hogy ilyet még nem hallottam. De aztán ezek, amit leírtam, ez mind jött, és végül is visszaigazolást kapok most. Az irritáció az gyakorlatilag úgy is megnyilvánulhat, hogyha megszólal az egyik, irritálja a másikat. Megszólal a másik, irritálja az egyiket. Tehát oda-vissza.
Igen. Jó? Nagyon jót hoztatok el.
Ennek az irritációnak az a végeredménye, hogy kiveri a biztosítékot. És összeütközéseket hoz keresztények között, vagy az emberek között. Na, akkor egy akaraton mondjunk egy megvallást. A Jézus nevében, a Krisztusban kapott hatalmamnál fogva, ellenállok az irritáló szellemnek, visszautasítom, és megtiltom a munkáját, az életemben, a szeretteim körében, a környezetemben, a gyülekezetben, a Jézus hatalmas nevében.
Jézus hatalmas nevében.
Az irritáló szellem a talpam alatt van, és ott is tartom, és a szent vérrel fedem be
az életemet,
és mindazokét, akik a szívem tábláján vannak.
És mindazokét, akik a szívem tábláján vannak.
És köszönöm a Szent Szellemet.
És köszönöm a Szent Szellemet.
Hogy a Szent Tüze.
Hogy a Szent Tüze.
Kiégeti.
Kiégeti.
És eltávolítja.
És eltávolítja.
Az irritáló szellemet.
Az irritáló szellemet.
És én szabad vagyok.
És szabad vagyok.
És az is maradok.
És az is maradok.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Ja, még itt van egy gondolat, hogy Hégen erről ír valahol, hogy
igen.
Nem lenne szabad ugye jó kereszténynek lenni, igen. Hanem mindig fönt. Igen. Mert az Úr Jézus mindent megadott ehhez. Igen. Tehát ne legyünk lehetőleg hullámzóak. Igen. Elimádkozzuk az Ima az országunkért című imádságot.
Mennyei Atyám, azt tanítod az igében, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esetlegések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességgel. Ezért, mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom, és köszönetet mondok neked az országért és a kormányért. Eljét járulok imádságban a hatalmi pozícióban levőkért. Imádkozom és közben járok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó testületek tagjaiért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljesen az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. Kérlek, mennyei atyám, betörül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a te szemedben. Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Magyarország isteni és az ő Krisztusáé lett, aki örökön örökké uralkodik. Amen. Jézus az Úr Magyarországon. Alleluja!
Alleluja!